Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ismerni a jót könnyebb, mint követni, sőt még az sem nehéz, hogy némelyikor jó, vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez. De egész élted meghatározott elv szerint intézve sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván, s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulatheve, vagy szenvedelem ereje másfelé ragad. Ezt hívják erénynek. Kölcsei Ferenc gondolataival köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeljük. Éppen ezért a mai műsorunkban egy beszélgetést hallhatnak majd, történészek osztják meg gondolataikat az 56-os eseményekről. Ezt pedig Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének folytatása követi majd. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeljük. Ennek kapcsán három történész beszélgetését hallják a következő percekben. Szakály Sándor beszélgetett történész társaival, Emkis Sándorral és Horváth Miklóssal. A beszélgetést teljes egészében a honvédelem.hu elektronikus oldalon találják meg.
Szeretnénk most áttekinteni 1956. októberének néhány napját, pontosabban az október 23-ától 28-ig terjedő eseményeket, úgy Budapesten, mint vidéken. Azt gondolom, hogy 23-ában egyetértés van mindenkiben, hogy a népfelkelés, forradalom, szabadságharc első napja, amikor elindul valami ebbe az országba. Emkis Sándor.
Az kérdés, hogy mit ért forradalom alatt, ugye, mert a forradalom az tulajdonképpen egy gyökeres társadalmi változást feltételezne. És akkor Mindszenty Herceg primás mondja, hogy ez nem volt forradalom, akkor egyben azt is próbálja jelezni a maga rendszerén belül, hogy gyökeres változások nem történtek. Na most az, hogy mi történt volna, azt azért nem lehet tudni, mert 56 eléggé sokszínű volt, de azt gondolom, hogy főleg vidéken, hát Pestelőnek, vidéken proklamációk születnek, nem lehet az egyik kezembe fegyver, másik kezembe toll, tehát a szabadságharcos része az inkább a fővárosra jellemző. De elindulnak forradalmi változások, hogy ennek mi lett volna a kifutása, azt nem tudjuk, de innentől kezdve azt gondolom, hogy magam részéről forradalomnak és szabadságharcnak nevezem, mert a szabadságharc abban a pillanatban, amikor a szovjetek beavatkoznak, az már akkor adott.
De október 23-án, ha megnézzük azokat a követeléseket, hogy a 14 pontot, 16 pontot, mikor, melyik és miként fogalmazzák meg az egyetemi hallgatók, ott nekem sokszor olyan tűnik, mintha egy rendszernek a megreformálását kívánnák csak, és nem egy új rendszert, amire utalt Emkis Sándor, hogy a forradalom az valami nagyobbat akarna, hogy aztán mi lett belőle, ez más, de 23-án ezt miként látjuk, Horváth Miklós?
Ezt már láthatjuk október 16-án is, hiszen ugye Szegeden megfogalmazzák a követeléseket, de ha október 22-énél maradunk a műegyetemi pontokban, már vannak olyan követelések, amelyek túlmutatnak a diktatúra határain. Tehát a több pártrendszerű szabad választások teljességgel ugye a diktatúra lebontását követően következhetnek be. Vagy a szovjet csapatok távozásának a követelése lehetővé tette volna azt, hogy Magyarország egy több pártrendszer választásokon eldönthesse, hogy milyen irányba kíván tovább lépni. Vagy a szólásszabadság, sajtószabadság szintén a diktatúra lebontását segítették, hiszen a Petőfi köri ülések is nagyon komolyan kikezdték a diktatúra intézményét. Tehát, hogyha ebbe nem szól bele a Szovjetunió, illetve a Szovjetunió által megbízott helyi hatalom nem tudja megakadályozni, akkor itt sokkal nagyobb változások következhettek volna be.
A hatalomnál nagyon érdekes, mert október 23-án azért egy követelés Nagy Imrének a kormány bemelése vagy miniszterelnökké választása, ugye? És október 23-án este Nagy Imrének a megjelenése az Országházban nagyon sajátos, legalábbis az emlékezésekben ezt olvassa az ember, hogy eltársaknak szólítja az ott lévő tömeget, és ott erre más a reagálás. És nagyon sajátos a helyzete vagy szerepe szerintem az említett október 28-a időszakig.
Mire készültek a Nagy Imrék? Ez a kérdés. Egy hatalom átvételre, ugye az viszont nem kérdés. És mit akartak? Egy rendszer korrekciót. Tehát azért az más dolog, én itt elgondolkodnék azon, nem érdemes belemenni, hogy mi a korrekció meg a forradalom közötti differencia. Amikor Nagy Imre megszólal, és innentől kezdve nem kérdés, hogy miért szólítja a tömeget elvtársaknak, ott akik körülötte csoportosultak az Orsó utcában, akik ott voltak már születésnapon, azok egy rendszert korrekciót akartak, ahol vannak fontos változások, tehát mit tudom én, a semlegesség kérdése az elvileg felvetődik, de egyáltalán nem mindegy, hogy egy nyugati típusú vagy egy keleti típusú semlegesség, és itt már viszont a forradalomnak egy nagyon fontos ismérve van, ugye a tulajdon viszonyok kérdése. Tehát egy forradalomnak a leglényege minden esetben, hogy a tulajdonviszonyokban valami fajta változás következzen be. Na most a 20. században ez nagyon egyértelműen merül fel az a kérdés, hogy most nagyon leszűkítem, állami tulajdon vagy magántulajdon. Itt a diktatúra kérdése került előtérbe, tehát a hatalom gyakorlás kérdése került előtérbe, és ez az, ami a forradalomnak az egységét meg fogja adni. Tekintsük most a forradalmat, vagy akár szabadságharcot egy krízisnek, ahol valamit akar a társadalom, az ország, és ezt a krízist kezelni kellene. Na most, hogy a hatalom hogy válaszol, az egyben meghatározza azt, hogy a tömeg erre milyen választ ad. És itt van a hiba, hogy a hatalom olyan ostobán kezelte ezt a krízist, hogy semmire nem volt jó válasza.
Tulajdonképpen Budapesten a felkelő szabadságharcos csoportok elérik azt, hogy a hatalom meghátrál. Tehát ez 27-28-a éjszakáján következik be. Egyszerűen a hatalomnak fogalma sincs arról, hogy milyen erőkkel áll szemben Budapesten, és viszont azt tudja jól a kommunista párt vezetése, hogy újabb és újabb sortüzekkel, az erőszak kiterjesztett alkalmazásával végképp eljátsza a lehetőségét arra, hogy hatalom közelben maradjon.
1956. október 23 és 29-e reggel között 60-nál több sortűz dördült el az országba.
És Nagy Imre a miniszterelnök.
És Nagy Imre a miniszterelnök. Na most én ezt a magam részére úgy szoktam megfogalmazni, hogy mi a Nagy Imre dilémának a lényege. Tehát egyrészt őt 23-án bekövetelik a hatalomba, most függetlenül attól, hogy később elvtársat mond, tehát egyrészt a Nagy Imre hatalmának a legitimálója a nép. Ennek a népnek a bizalmát valamilyen szinten, valamilyen forrán meg kéne őrizni. Igen, ám, de itt vannak a szovjet csapatok. Tehát miközben én itt a néppel is kommunikálok, a szovjet csapatoknak a bizalmát sem szabad elveszteni, illetve a szovjet hadsereg vagy politikai vezetés bizalmát sem szabad. Innentől kezdve nagyon vigyáznom kell, hogy mit csinálok. De ahhoz, hogy egyáltalán valamit lépni tudjak, és ez a harmadik, ahhoz viszont, az MDP-nek a szélső baloldalát, ha akarom, akkor híják, teljesen mindent, hogy mi nevezem, ezeket ki kéne iktatni a hatalomból. Tehát 28-ára érünk el oda a 23-28 között, és akkor ebbe a rendszerbe is érdemes végig gondolni, most az Akadémia utca szempontjából a történetet, hogy Nagy Imre 28-ára miközben hullámzik a megítélése, ugye, mert megjelennek a falon Nagy Imrov és ehhez hasonló feliratok. Nagy Imre nem veszti el a népbizalmát. A szovjetek még úgy tűnik, hogy támogatják, mert utána jön egy döntő változás, és a Gerőjéket pedig kiebrudalja a hatalomból. Tehát ilyen szempontból a hatalomba is végbe megy egyfajta eltolódás, aminek a vége gyakorlatilag nem a forradalom lenne, hanem megint azt mondom, hogy a Nagy Imre és a társai által, akár a Petőfi kör által elhatározott korrekció, mert amiről mi beszéltünk, az inkább a diákság megmozdulása, Miklós említette Szegedet, a MEFESZ-nek a megnyilvánulása. Mi a MEFESZ-szel kevésbé foglalkozunk, és inkább a Petőfi körrel, pedig a MEFESZ legalább annyit tett.
Élesen elkülönül a vidék és a Budapest, amire történt már némi utalás vagy fölvetés, vagy pedig nem, mert ugye Miklós utalta arra, hogy az első lövések vagy az első halottak nem Budapesten, nem Debrecenben voltak.
Vidék és Pest között nem volt akkora differencia, tehát ki mit tehet? Ki mit tehet? Hogyha kellett például, akkor mondjuk egy vidéki várost, és azt hiszem, hogy ezzel minden világosá válik, itt megint attól függ, hogy a hatalom hogy reagál. Kecskemét. Hát amit a Gyurko csinál, az nem ugyanaz, mint amit...
Bocsánat, annyit tegyünk hozzá, hogy akik néznek bennünket, vagy nézik majd ezt a műsort, tudják, hogy Gyurko Lajosról van szó,
hogy aki,
ha nem tévedek, ugye harmadik hadtárs parancsnoka, vezérőrnagyként.
A hadtárs parancsnoka, ahol majdnem polgárháborús helyzetet alakít ki, ugyanakkor Győrbe, ahol szintén kommunista vezetés van, nem ez a folyamat játszódik, ott a győri katonai, sőt a szovjet vezetés is egy bizonyos időpontig, amíg más parancsot nem kapnak, megpróbál kapcsolatot teremteni a forradalmi szervekkel, tehát ott más a történet folyása, és egészen más például a Kecskeméten.
A vidéknek van hatása Budapestre, mondjuk ebből leginkább az közismert, hogy táplálta Budapestet, és megmozdult, segítségére sietett. Egymást erősítő folyamatok ezek. Végül is ugye mind a két félnek kell a tevékenysége ahhoz, hogy vagy mint Győrbe kivezénylik a zenekart a laktanya elé, és elvonulnak a tüntetők zeneszóra, mert ott olyan habitusú parancsnok volt, vagy Gyurko Lajos, aki minden alkalmat felhasznált arra, hogy erőszakot alkalmazzon. A nép aktivitásától is függ a dolog. Meddig akarnak elmenni a céljaik elérésében? Azt akarják, hogy a katonák menjenek harcolni Budapestre? Nem mennek, elvonul? Azt akarják, hogy ugye politikai foglyok, ha vannak, kiszabadítsák? Bemegy egy bizottság, és megállapítják, hogy nincs, vagy betörnek a laktanyába. Tehát vagy pedig fegyvert követelnek, és ezért törnek be. Tehát nagyon sokszínű ez, és éppen ezért ugye jelentős eltérések vannak országszerte.
Lenne még egy kérdésem, azt hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek a zárásához lehet, hogy rossz a kérdés. Október 28-án, ugye egy dátumról beszélünk. Mindenki miniszterelnöke lesz Nagy Imre?
Az, hogy a Nagy Imrének itt politikai vetélytársa legyen, tehát országos szinten gondolva, vagy azoknak az embereknek, akik megszólalnak, és függetlenül attól, hogy mit csináltak 56 előtt, valami fajta tekintélyük van. Elképzelhetetlennek tartom, hogy itt valami fajta ellenkormány, mert ugye ez van itt a dolgok mélyében, egyszerűen a személyi állomány hiányában, másrészt a múlt hiányában, nem tudom elképzelni. Tehát itt Nagy Imrét most szeretem, nem szeretem, ez két különböző ügy, erre nem tudok válaszolni. De hogy Nagy Imre és a körötte lévő emberek kulcsfigurák voltak, és itt egy bizonyos kibontakozás, hogyha távolban nézek a Nagy Imrével, megtörténhetett volna, és ez a krízisnek egy harmadik szakasz, amit szintén rosszul kezeltek, hogy oda jutottak a dolgok ahova, az a szovjet belátása volt, hogy nem vették észre, hogy itt igenis Nagy Imre lehetett volna egy tárgyaló partner, akivel lépésről lépésre különböző dolgokat, kompromisszumok kötés után kialakulhat volna egy másfajta új történet.
Tehát gyakorlatilag egy külhatalom, amelyik, azt hiszem ebben megegyeztünk már korábban, vagy más beszélgetések sortán, mindenféle jogalapot nélkülözve beavatkozik Magyarország belső ügyeibe, talán fogalmazhatok így, eltolja azt, amit szeretne megtartani. Hogy megmaradjon Magyarország abban a szociális táborban, ahogy ők gondolják, pedig talán kis engedményekkel erre lehetőség lett volna. Később miként módosulnak, és mennyiben más 1956. október 28-a után a helyzet, mint eddig, azt majd a következő beszélgetésben hallhatják meg.
Történészek beszélgettek 1956. októberének eseményeiről. Szakály Sándor beszélgetőtársa, M. Kis Sándor és Horváth Miklós volt. Most pedig folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsol önöknek.
Július 19-e, szerda. A németek között nagy házi vizsgálat van. Néhány jó ismerősünk nem tagadja, hogy utálja az egész hitlerizmust és utálja a háborút. Az elmúlt időben sokan elárulták magukat a Hitler elleni merénylettel kapcsolatban. Mindenki tud valamit, de senki sem tud biztosat. Annyi minden esetre biztos, hogy valami pokolgép szerepelt, és vezérkari tiszt, illetve tisztek szervezték az egészet. Egy grófról is rebesgetnek, de nevet nem tudnak mondani. Rögtön hozzáteszik a híradásokhoz, hogy mindent letagadnak, ha megtudják, hogy bárkinek is elmondtuk. Aztán ilyesféle mondattal zárják le a beszélgetést. Hát már megint nem sikerült. Nyilván a merénylet. Az egész orosz támadást ezzel a merénylettel hozzák összefüggésbe, de hogy hogyan, arra egyik sem tud felelni. A partizánok is kíméletlenebbek lettek. Hogy itt heverészve megismerkedem a papokon keresztül egyik-másik partizánnal, mindegyik nagy hümmögve annyit elárul, hogy azt a parancsot kapták. Nem lehetnek tekintettel a magyarokra, mert olyan össze-vissza vonulnak a németekkel. Robbantani, robbantani mindenütt, és rálőni mindenkire és mindenre. Hát ezt láttuk az elmúlt napokban. Csak a mi kis vacak területünkön a következő esetek történtek. Egyet leírok, de valamennyi hasonló módszerrel ment végbe. Teherautóink a németek után mentek. A robbanások igen megzavarták a nagy hősöket, az ember feletti embereket. Kevés emberük lévén elfogadták a falubelűek segítségét. Mint kiderült, azok a régi, jól bevált módszert alkalmazták, vagyis a betemetett gödrökbe kisebb-nagyobb tányéraknát helyeztek a köpenyük vagy a zubbonyuk alól. Másképpen nem lehet megmagyarázni, egyszerűen nincs rá idő és mód, hogy más módon csempészenek az útra, illetve az út betemetett gödreibe aknákat. Aztán jött az egyik autónk, az átment, jött a másik, az is szintén. Aztán egy megrakott 3 tonnás alatt robbant. Így történt 5 kocsinknál. Akkor nagyobb óvatossággal irányítottak bennünket, de csak találomra mutogattak egy-egy helyre, hogy ott is sejtenek aknákat. Ismét kitessékeltem az én kocsimból mindenkit, még a sofőrt is. Aztán megcéloztam az előttem levőnek a nyomait. Felkeltettem a tökéletes bánatot, keresztet vetettem, és bizony remegő kézzel, de szerencsésen átvezettem.
Köszönöm a figyelmüket. Adásunkat ismétlésben is hallják majd, de legközelebb újabb interjúkkal, beszélgetésekkel 1 hét múlva jelentkezünk majd. Addig is megköszönöm az önök figyelmét, elköszön önöktől a szerkesztő Fodor Endre. Kölcsei Ferenc gondolataival indítottam a műsort, azzal is zárom és köszönök el önöktől. Az élet fő célja tett. S tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy, s tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik, s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel gazdagítani szüntelen igyekezzél.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Szerdán elhangzott műsorunkat ismételtük.